Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gerlei Béla nyelvhasználat és viselkedés szakértője, a Karrierintézet alapítója és a viselkedés tervező szakképzés vezetője a Budapest Metropolitan Egyetemen a vendégem. Bár elhatároztam, hogy amit az előbb bedobtál, hogy 14 kategória van ebben a nyelvi modellben vagy programban, amiről beszélgetünk, nem fogom végigkérdezni, és nem is fogom, de azt szeretném kérni, hogy azért egy pár kategóriát, hogy még jobban el tudjuk képzelni, hozzunk be itt a hallgatók számára, és utána aztán a gyakorlati felhasználásról is persze beszélgetünk.
Most 14 kategóriát egybe kezelni az önmagában is az emberek többsége számára nehézséget okoz, szóval két nagy csoport van. Az egyik az azzal foglalkozik, hogy mi motiválja az embereket, mitől csinálnak, vagy nem csinálnak valamit, vagy mitől hagyják abba azt, amit éppen csinálnak. A másik nagy kategória pedig azzal foglalkozik, hogy milyen környezetre, és itt most ilyen pszichológiai, szociális környezetre gondolok, van szükségük ahhoz, hogy optimálisan működjenek. Tehát, hogy ami nekik mondjuk az, hogy kényelmesebb, vagy kisebb energiát igényel.
Az a saját szempontjukból optimális, vagy a befolyásoló szempontjából?
A saját szempontjukból, az emberek mindig a saját szempontjaikra fókuszálnak, és ugye befolyásolni szeretnénk őket, nehogy Isten manipulálni, akkor meg kell értenünk a másikat először, addig, ameddig nem vagyunk egy helyen, ahogy ugye az előző részben beszéltünk erről, addig nem fog történni semmi. Az első kategória ugye a motivációs tényezők, a másik pedig a környezetiek, amik azzal foglalkoznak, hogy milyen pszichológiai és szociális környezetre van szüksége ahhoz, hogy optimálisan működjön, hogy jól érezze magát, ahol neki könnyebb feldolgozni a bejövő információt. És ugye az előzőkben elhangzott már a motiváció iránya, tehát hogy valami felé igyekszik valaki, vagy inkább valamitől akar kerülni. Tehát ez például egy kategória. De például egy nagyon érdekes kategória az, amit kritériumoknak nevezünk, és a kritériumok azok olyan szavak vagy kifejezések, amik az egyén számára érzelmi töltéssel rendelkeznek. Tehát ezek a szavak, ezek tulajdonképpen ilyen címkék, amivel ő valamiféle ilyen érzelmi állapotot, gondolatot jellemez vagy leír magának. Na most, hogyha ezeket elkaptuk, és elkezdjük neki visszadobálni, akkor anélkül, hogy tudnánk pontosan, hogy ezek mit jelentenek, vagy mindjárt mutatok egy konkrét példát rá, ez olyan kicsit, mint hogyha ilyen gombot nyomogatnánk, amikor azt a szót, kifejezést mondjuk, akkor az érzelmi reakció az emberben keletkezni fog. Ugye, hogyha, és nyilván a pozitívra érdemes lőni, tehát pozitív kritériumokat érdemes megkeresni, hogyan keressük meg, a legegyszerűbb módszer erre, hogy megkérdezzük tőle. A kérdés az úgy hangzik, hogy mi az, ami számodra fontos a kontextusban, az adott kontextusban, tehát például egy állásinterjún, interjúztatóként, mi az, ami az ön számára fontos a munkájában? Már hogyha a munkát egy kontextusnak tekintjük, amire ő el fogja mondani, hogy hát nem tudom én, hogy nagy fizetésem legyen, meg jól érezzem magam, meg sikeres legyek, és ezután, ha ügyes a HRS, és el szeretné adni a pozíciót, amiről éppen szó van, akkor ezeket fogja neki szépen visszadobálni. Tehát úgy gondolom, hogy ha hozzánk jön dolgozni, akkor sikeres lesz, akkor meg tudja valósítani magát.
Tehát ezeket a kulcsszavakat próbálja lefülelni, vagy kifülelni, és újfent felkínálni aztán.
Igen. Egészen pontosan.
A politikai kommunikációban, mert ugye alapvetően propagandáról szól ez az évad, és picit ez a beszélgetés is, mondjuk az olyan típusú ilyen fennkölt kifejezések, mint a hazaszeretet, vagy haza szabadság, tehát az ilyen típusú fennkölt eszmék, amik szintén hasonló gombokat nyomkodnak, az ebbe a fajta kommunikációs térbe tartozik szerinted?
Hát, ez egy olyan dolog, amire megint nem fogok egyértelmű választ adni, tulajdonképpen ezt nem lehet tudni. Tehát az, hogy nekem az, hogy hazaszeretet milyen érzéseket kelt, az valószínűleg eléggé más, mint ami neked van. Most mondok egy konkrét alkalmazási példát. Az egyik csoporttársam, akivel együtt tanultam ezt a módszertant, ő Mexikóban él, és részt vett kommunikációs tanácsadóként a mexikói helyi választásokban. És ugye a Mexikóról azt kell tudni, hogy ott a választásokat az ilyen fejlett amerikai módszerekkel mérik, tehát minden megszólalást dekára centire kimérnek, és azt találták, hogy ha a véleményvezérek nyelvhasználatát, tehát nem elsősorban a szavaikat, akár azt is, hanem a nyelvi struktúrákat, amiket alkalmaznak, azokat a politikusok átveszik, az mérhető hibahatáron kívüli hatást tud elérni. Ami azért ez egy nagyon nagy dolog, igen.
Magyarán ha az ottani influencereket, véleményvezéreket nyelvtanban leköveti valaki nyelvhasználatban, akkor az ugyanúgy közel kerül a választói közeghez, mint ahogy az influencer a saját követőihez, ezt mondjuk.
Én azért kicsit óvatosabban fogalmaznék, tehát megnöveli a valószínűségét annak.
Tényleg óvatosabban fogalmazol.
Hogy a követők számára az a mondani való az elfogadhatóbb lesz.
Tudunk-e még ilyen kategóriát, és aztán át fogunk térni arra, hogy milyen területeken használjuk? A HR-t ugye már behoztad, de majd még nézzünk másokat is. Van még olyan ebből a 14-ből, vagy ebből a kettő nagyobb gombócból, amit érdemes itt most megneveznünk, behoznunk?
Például nagyon érdekes az, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a változáshoz. Ugye a multiknál, meg a cégeknél a változás a lételemünk, stb.
Az az egy, ami biztos.
Persze. Azt lehet tudni, vannak statisztikák, azt lehet tudni, hogy az emberek 50-valahány százaléka nem szereti a változást. Ezt érdemes még egyszer elmondani, az emberek jelentős része nem szereti a változást. Igen, akik ebbe a csoportba tartoznak, azok hajlandóak elviselni évente egy-egy ilyen nagyobb változást, de azt szeretik, hogyha stabilitás van és fokozatos, folyamatos fejlődés, evolúció. Most van egy kb. 20%, aki ennek pont az ellentéte, őket az motiválja, hogy minden más legyen. Tehát ők kifejezetten azért tesznek, hogy ne legyenek ugyanolyanok a dolgok. Most általában ők szoktak a tanácsadók lenni. Mert hogy hát nyilván, tehát ha belegondolunk a tanácsadói munkába, akkor tulajdonképpen ott arról van szó, hogy minden nap más, mindig másik ügyfél, és ők ezt élvezik és szeretik, és ezt szeretnék a cégeknek is átadni, csak a probléma az, hogy az emberek azok ezt nem nagyon szokták tudni értékelni. És aztán utána van egy kisebbség, tehát talán ilyen kb. 5%, akit kifejezetten az motivál, hogy ugyanolyanok legyenek a dolgok. Tehát, hogyha elvesszük tőlük az ugyanolyanságot, valamit nagyon máshogy kell csinálni, akkor ő lázadni fog.
Mindig volt céges, családi nap, és idén nincs. Ugye ez az 500.
Például ugye a klasszikus története ennek, amikor a Coca-Cola kitalálta, hogy legyen új kóla, és az étkezés szokások egyébként is érzékenyek, meg az íz, meg az ilyesmi, és akkor zseniálisan kitalálták, hogy jó, akkor legyen új kóla, elvesszük az összes régi kólát, és mostantól csak új kóla lesz. Néplázadás tört ki, és vissza kellett hozniuk a régi kólát.
Igen, ez egy klasszikus nagy bukta, ez egyébként nem nagy buktát jegyző Coca-Colánál. Nézzük akkor most meg itt a rádió változatban, még ennyi biztos, hogy bele fog férni, hogy milyen felhasználási területekről érdemes gondolkodnunk, hogyha viselkedés és nyelvhasználatot nézünk, modellezünk.
Két végletet mondanék. Az egyik a triviális használat, vagy a nagyon egyszerű használat, az állásinterjúztatás. Villáminterjúnak hívják egyébként a technikát így kereskedelmi néven. Ennek az a lényege, hogy van egy fix kérdéssor, amit felteszek a jelöltnek, a jelölt válaszol rá, ahogy gondolja. Ugye ő nem tudja, hogy mit keresek, tehát nem fog tudni nekem megfelelni.
És a nincs jó és rossz válasz, csak mondja, ami eszébe jut elsőnek.
És ugye, hogyha jól csinálja a HR-es, akkor neki van egy elvárt profilja, tehát megnézte azt, hogy ahhoz, hogy azt a pozíciót valaki betöltse, milyen viselkedéseket kell csinálnia, azokhoz a viselkedésekhez milyen gondolkodási minták tartoznak, majd pedig felteszi a kérdéseket, és a válaszok alapján be tudja lőni azt, hogy az interjú alany az használja, vagy nem használja ebben a kontextusban. Ha nem használja, akkor nem lesz belőle semmi. Rövidítve, ezzel a módszerrel a hozzáállás lehet mérhetővé tenni. ez volt az egyik vége, ez az egyszerű, ugye, mert leülök, kérdezek tőle, válaszol, puf, megvan. A másik, amikor marketingben, vagy nagytétű tárgyalásokon használom, ami ugye azt jelenti, hogy ott én nem kérdezhetek semmit se, tehát nincs lehetőségem kérdéseket feltenni, csak egyszerűen figyelve a kommunikációt, lehet példa, konkrét példa, lehet tudni azt, hogy Zsák utca felé közelednek. Ugye amikor a nyelvi minták nagyon elkezdenek eltérni egymástól, az a beszélők számára, vagy a tárgyalók számára nem látszik, nem érezhető, de ezt kívülről lehet tudni, és ugye ilyenkor például az ember bedob egy szünetet, amivel lehet igazítani, hogy egy kicsit jobban illeszkedjenek egymáshoz, és elkerüljék azt, hogy Zsák utcába fussanak.
Tehát amikor az ember érzi azt, hogy itt most már nem egy helyen vannak, akkor most megtanultam, hogy mire érted ezt a kifejezést, akkor valamilyen úton, módon megszakítja ezt a fajta menetelést, hogy aztán majd csak történik valami?
Hát ez az egyik lehetőség, tehát a szünet ez a legegyszerűbb megoldás, hogyha ugye valaki képzett ebben a technikában, amikor észreveszem, hogy nagyon-nagyon elbeszélünk egymás mellett, akkor megtehetem azt, hogy elkezdem valamilyen mértékben a másik nyelv használatát használni. Most ilyenkor szokott jönni ez a kérdés, hogy igen, és akkor ezt meg lehet-e úgy tanulni, hogy mindig a másikhoz igazodjak. Alapvetően nem. Fel lehet ismerni, néhány dolgot lehet illeszteni, de az ember a saját magán vagy a saját árnyékán nem tud túllépni.
De hát abban az adott helyzetben, amiben ilyenkor vagyunk, tárgyalás helyzetben, állásinterjú helyzetben, coaching helyzetben, akkor azért arra az időszakra azért nagyon oda tudjuk tenni magunkat, hogy most azt a 45 percet vagy egy órát ebben a szellemben fogjuk végigcsinálni, nem?
Meg lehet csinálni, nagyon sok gyakorlást igényel, ez az egyik dolog. A másik, hogy ugye az szokott az embereknek a problémája lenni a mindenféle technikákkal, hogy a tartalom általában elhúzza. Tehát, mert amikor én csak példákat mondok, akkor nekem könnyű, mert igazából arra tudok fókuszálni, hogy a példa ebből a szempontból jó legyen. Oké? De amikor van valami tétje annak, hogy most akkor mennyi fizetést kapok, stb., akkor ez nagyon nehézé teszi. Ez egy kicsit olyan, mint az ilyen küzdősportoknál, hogy az alaptechnikákat, azokat ösztönszinten tudni kell, mert ha nem, amikor helyzet van, akkor gondolkozom, akkor az már késő.
Arra vagyok kíváncsi, bár szóba hoztad a CSS-eket, és biztos, hogy ezen a területen használják a legtöbb ilyet. Ugye ez a klasszikus, add el nekem ezt a tollat, kezdetű példatörténetek. Ott hogyan működik ennek a fajta technikának a megtanítása, átadása, és a gyakorlati használata? Nyilván ezek több napos tréningek, amire most rákérdeztem, de műfajilag talán, ha egy-egy elemét ki tudod emelni, az biztos érdekes.
Következőképpen ahhoz, hogy valaki ezt a módszert elsajátítsa, az első lépésként azt szoktuk csinálni, hogy csinálunk vele egy interjút, felveszünk az ő profilját, amit felveszünk videóra. Mégpedig több okból. Az első és legfontosabb talán, amit most itt kiemelnék, az, hogyha én azt mondom most neked, hogy te konkrétan az előzőekben mondjuk valamitől elmintát használsz gyakran ebben a kontextusban, azt vagy elhiszed nekem, vagy nem. De ha ott van a videó, és miután megismerted a módszert, megkapod a videót, akkor saját magadról tudni fogod. És ugye ahhoz, hogy befolyásolni, vagy hatni tudjunk bárkire, az első lépés az, hogy saját magunkkal kell tisztában lenni. Tehát ez itt az első lépés. Következőben megtanulják a 14 kategóriát, ezt hogyan lehet alkalmazni, nagyon sok gyakorlással. És aztán, amikor alkalmazásra kerül a sor, akkor ugye, most, hogyha például tréningeztünk például autó eladókat, ami ugye ez az ilyen tanácsadási vagy konzultatív sales jellegű. A tanácsadó vagy a üzletkötő azzal kezdi, hogy hát ugye ahhoz, hogy segíteni tudjak önnek, ahhoz fel kell tennem néhány kérdés, hogy tudjam, hogy mégis milyen irányba megyünk. Mi az, ami az ön számára fontos egy új autóban? És hogyha visszaemlékszel, ez pont az a kérdés, amit a kritériumokra vonatkoztatva mondtam, és akkor én elmondom, hogy hát, hogy gyors legyen, meg stb. És ami ugye egy érdekes dolog az, hogy ez úgy tűnik, hogy ebben ilyen különösebben spanyol viasz nincsen. Hát a szélszesnek, ha jó szélszes, akkor az sokat kérdez. Igen ám, de abból, hogy hogyan válaszolsz erre a kérdésre, abból két dolgot lehet tudni. Egyrészt mik lesznek a kritériumaid, ugye azok olyan nyomógombok, amikhez érzelmi töltés tartozik. Tehát, hogyha azt mondod, hogy azt szeretném, hogy gyors legyen az autó, akkor én nem mondhatom azt, hogy jó, akkor én egy sebes autót fogok neked adni, mert össze fogod húzni a szemöldök, az, hogy mi az, micsoda. Vagy az nekem nem kell, nekem gyors autó kell. Másfelől viszont, hogyha azt mondom, hogy hát ugye ez az autó, amit én ajánlanék, ez gyors, nem beszélve arról, hogy kétféle piros színben is lehet kapni, ugye említetted a
pirost. Figyelünk, igen.
És ezzel önmagában meg lehet növelni a valószínűségét annak, hogy létrejön az üzlet, az eladás, vagy legalábbis a másik számára elfogadható lesz.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió változata. Gerlei Béla, a nyelvhasználat és viselkedés szakértője, a Karrierintézet alapítója és a viselkedés tervező szakképzés vezetője a Budapest Metropolitan Egyetemen volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Bélával az online podcast felületen. Kis kedv csinálónak azt is elmondom, hogy a macsó beszédmódról és annak a kivédéséről, vagy pedig tompításáról lesz szó most majd a továbbiakban, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a nyelvhasználat és viselkedés témakör, az jöjjön oda velünk, de itt most elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.